Ferenc József és a debreceni kocsis. Ferenc József és Erzsébet 1857. május 28-án Debrecenben volt. Velük jött Albrecht főherceg is. Akkor vasút még nem volt, és a fejedelmi vendégek kocsin jöttek. Csorba János Debrecen akkori polgármestere a város hódolata jeléül a császárnak két hortobály. Egyszerre jött a hír Budáról, hogy a kis Zsófia főhercegnő meghalt. A császár és a császárné a város híres ötös fogatára ült, és rögtön elhagyta Debrecent. Kallós Pista a város első kocsisa hajtott. Lobogó, bornyú, szájú ingújban, panyókára vetett sárga pitykés zöld lajbiban, térden alul lenyúló tarsójjal, rámás sarkantyús csizmában úgy ült Kallós Pista a bakon, mint ahogyan az Olimposzon Jupiter ülhetett a trónján. Mikor Kallós Pista felült a bakra, a sok cifraruhás úr szívéle lelkére kötött, hogy jól megfogja a gyeplőt, ügyesen kormányozza a lovakat, mert a császár és a császárné ülnek a hintóban. Kallós Pista, mintha csak néma lett volna. Egy szót sem szólott, csak kevélyen kacsintott a prüsszögő sárkányok felé. Mikor aztán egy generális nagyon sokat veregette a vállát, kifakadt Kallós. Menjen már odább az úr, értem én a magam dolgát, aztán a lovak közé cserdített, és nekihajtott nagy hortobánynak. Nyílsebesen repültek a sárkányok, hanem amint belementek a homoktengerbe, egyszerre csak lassabban lépkedtek. Gyorsabban, gyorsabban, szólt a császár. Kallós Pista hallgatott, hanem mikor a lóháton menő kíséret tagjai közül is sürgették, hogy gyorsabban hajtson, türelmetlenül sodorgatta a bajuszát, és mogorván kiáltotta a tiszteknek. Könnyűkenteknek. Vágjon a lovak közé, kiáltott egy főtiszt. Nem én, szólt Pista, tagadólag rázva fejét. Ha nem, ha gyorsabban leszállítatom, kiáltott a császár. Kallós Pista mérgesen hátrafordult. No, csak nem teszi. Vittem már én nagyobb urat is. A kíséret tagjai hüledeztek. Kallós Pista mellett az inas úgy reszketett, mint a hideg lelős. De a császár nem haragudott meg. Mégis kíváncsi volt, ki az a nagyobb úr, kinek Kallós Pista kocsisa volt. Meg is kérdezte. Kallós Pista tisztelettel emelte meg árvalány hajbokrétás süvegét, és megilletődött hangon válaszolta. Hát Kossuth Lajos ügyfelsége. Mikor kikászálódtak a homokbuckákból, Kallós Pista a lobogós ingúj alól fölemelte acélkarját, és megforgatta a lovak fölött száz görcsű ostorát. Mint a madarak, úgy repültek a lovak. Hirtelen fölkiált a császár. Hol a kíséretem? Kevélyen válaszol Kallós Pista. Jelentem alásson, elmaradtak a németek. Mire a tajtékzó paripák csegére repültek a császári párral, a gyeplős ló megdöglött. De egyéb baj nem esett, s az uralkodó meg volt elégedve a debreceni kocsissal. A császár ezt a Kallós Pistát már egy nappal elébb is látta Debrecenben valami parádén. Mindjárt szemébe ütlött a fényesre kikent bajúszó öreg huszár. Megszólítja. No hát elmennénk még a csatába is, ugye? El bizony, ha német ellen kék menni. A császár egy kicsit megzavarodik. No hát az olasz a francia ellen. Az árgyélusát abból is a németjét válogatnám én, kiválaszolta keményen Kallós Pista. Kovács Sándor közlése. Hová lettek a zsandárok? Egy alföldi városban feltűnt a fiatal császár előtt, hogy oly kevés a csendőr az előtte tisztelgő hatóságok közt. Ez iránt kérdést intézett a bíróhoz. Volt itt több is felséges uram, felelte a bíró, de a többit agyonvertük. Ki az ellenség? Császár körútja alkalmával Eger városában a gazdák is kirukkoltak, hogy a hivatalos tisztelet annál nagyobb legyen. Ő felsége többeket megszólított közülük, akik neki feltűntek, s több apró kérdést intézett hozzájuk. A többi között egy alacsony termetű, jóképű gazda embertől azt kérdezte. Itt lakott te a 48-as harc alatt is? Igen, felséges uram. Hát járt erre ellenség? Nem járt bizit, kérem aláson. Csak az a huncut német. A Bach korszak adomákban. Duncan Ingraham. Costa honvéd kapitány 1849-ben emigrált. Amerikába ment, és mialatt itthon az osztrák haditörvényszék halálra ítélte, ő megszerezte az amerikai polgárjogot. Mint amerikai polgár és egy kereskedőház alkalmazottja, 1853-ban Szmirnába, Kis-Ázsiába ment üzleti ügyekbe. Valami ürügy alatt osztrák spionok egy házba csalták, elfogták, és zárt kocsiban a kikötőbe vágtattak vele. Ott csónakba tették, és a Huszár nevű osztrák hadihajóra vitték. Az osztrák hadihajó és a sík tenger közt állt egy hatalmas amerikai szörnyetek, három árbócos hadigőzös, melyről 24 ágyú ásítozott le unatkozva a városra és a huszárra. Ez a hajó az Iroquois volt. Kapitánya Duncan Ingraham. Nem tudni, hogyan az a kapitány megtudta, hogy erővel elfogtak, és az osztrák hajóra hurcoltak egy amerikai polgárt. Egyszerre csak az osztrákok azt vették észre, hogy az Iroquois hatalmas kéményéből vastagon kezd ülni a füst. 10 perc múlva egyebet is észrevettek, az amerikai hajó megperdül a dob, megharsad a trombita, a legénység és katonaság hadirendbe áll, a tüzérek ágyúik mellett vannak. Azután fölröpül a főhárpucra csillagos lobogó, és ugyanakkor leeresztenek egy csónakot a tengerre. A csónakban 12 legény és egy tiszt foglalt helyet. Az osztrákok egyre kíváncsiabbak lettek, de az már éppen meglepte őket, hogy a gyorsan elsuhanó csónak egyenesen a huszár felé tart. A teljes tengerész díszbe öltözött amerikai tiszta födélzeten váró kapitány elé lépett és szóla. Tudomásunkra jutott, hogy önök elfogtak és a hajón fogva tartanak egy amerikai polgár. A kapitány felelt. Az illető magyar nemzetiségű, osztrák alattfaló, aki törvényeink szerint halálra van ítélve. Ő, ami törvényeink szerint amerikai polgárrá lett, és kötelességünk őt megvédeni. Hajlandó-e ön nekünk Mr. Costát átadni, vagy nem? Nem vagyok hajlandó. Akkor van szerencsém Duncan Ingrahamnek, az Iroquois kapitányának abbeli üzenetét átadni, hogy 30 perc alatt Mr. Costa nem lesz az Iroquois hajón, mi lövünk? Ezzel a tiszt szalutálcsot hagyta az osztrák hajót. Az osztrák kapitány elővette óráját, összehívta tisztjeit. 10 percig tanácskoztak, akkor a kapitány intett, egy csónakot leeresztettek a vízre, és újabb 10 perc múlva Costa már az amerikai hajó felé evezett. Duncan Ingraham ki a födélzeten várta a fejleményeket, erre összetolt a messzelátóját, és nyugodtan szólt. Jól van, gyerünk ebédelni. Így mentette meg egy amerikai ember határozott, bátor föllépése egy magyar életét. Rákosi Viktor. Leiter Jakab. Ágai Adolf 1863-ban a Pák Albert szerkesztette, magyar sajtónál dolgozott, mint fiatal újságíró. Ekkoriban szállt föl először Párizsban Nadár, az ő Jean nevű, addig halhatatlan nagyságú léghajójával, és ezt a vállalkozást az egész világ kíváncsi érdeklődéssel kísérte. Mikor a bécsi lapok a Jean első útjáról részletes tudósítást közlöttek, a magyar sajtó is sietett párizsi levelet írni, itt Peste, persze a német újságokból merítvén értesülésé. A fordítást Ágai Adolf végezte alkalmasinta a Wandererből, és írta a következőket. Időn a legfelső felhő rétegen is átröpültek a gömb megrezdült kisé oldalt hajól, de így állítják az utazók, egyikük se ijedt meg. Előhitták Godárt, a tapasztalt léghajóst. Fel! Olyan magasra akarunk szállni, mint Leiter Jakab. Ki az a Leiter Jakab, valamely híres léghajós? Kérdezgették másnap a szerkesztőség tagjai. Akkor derült ki, mindenek megdöbbenésére, hogy bíz az a Jakob Leiter, azaz Jakob lajtorjája, melynek magassága az eget éri. Ágai Adolf azt mondja, hogy ő-e baklövést csintalanságból szánt szándékkal követt el, kétségbe ejteni vele a pedáns Gregus Ágostot, ki már akkor is a szerkesztőség tagja volt. A dolog országos kacajt keltett, és Lejter Jakab, vagyis a Lejter Jakab nem csak a sajtóban, de a közönség között is a fordításbeli botlásokat kifejező műszó lett. Vesd össze Tóth Béla szájról szájra. Bernát Gazsi tréfáiból. No, csak nem megyek én többet Óbudára. Talán valami érte, Gazsi bátya? Soha olyan tolvaj népet, gondold el, öcsém. Egy ezüst hatos volt csak velem, és abból is kiloptak három krajcát. Egy szegény diurnista panaszkodott, hogy a kapitány hivatalban mindig sötét van, ma holnap megvakul. Fogasd össze, öcsém, kapitányoddal ezt a sok pesti naplopót, meglásd, mindjárt világosabb lesz. Gazsi bácsit éjjel itt 11-kor a Nemzeti Színház előtt találják. Hová, hová, olyan sietve, öreg? Megyek a színházba, patvarba, hiszen már régen vége az előadásnak. Ha igen, de én a holnapi előadásra megyek. Az 50-es év elején vedlet köpenyeges cserepár fogja el Bernát Gazsit az utcán. Gazsi ráismert, hogy Királyi Pál, akit mivel vitéz honvédként vett részt a szabadságharcban, annak utána besorozták az osztrák ármádiába. Úgy került haza valahonnan Olaszországból. Arra kérnélek, mondj valami jó magyaros helyet, ahol nincsenek spiclik és tisztességes emberek közt, ehetik és lakhatik az ember. Barátom felel, Gazsi, akkor eredj az Aranysasba, ott még nem tudják, hogy vége van a forradalomnak. Az Aranysas volt a falusi nemesség fogadója. Az írói világban Nagy Ignác nem tartozott az Adoniszok közé. Róla hozta Gazsi forgalomba a következő anekdotát. Ó, nagyság, olyan kegyetlen, miért utasítja vissza szerelmemet? Mert ön oly csúnya, mondta őszintén a hölgy. Istenem felelé, Nagy Ignác, hisz nekünk férfiaknak szabad egy kissé csúnyáknak lennünk. Igen, viszonzál nő, de ön felettébb visszaéle szabadsággal. Bernát Gazsi mondásaiból. Ezek a pesti tolvajok olyan ügyesek, hogy a minap lelopták a lábamról a harisnyát, annélkül, hogy a cipőmet lehúzták volna. A napokban oly vastag ködereszkedett le, hogy két rendbeli pompás téli öltözetet varrattam belőle. Én Amerikában egy szerecsent láttam, ki oly fekete volt, hogy nappal se látták. Bismarcknak olyan éles kesejű tekintete van, hogy a három éves gyermekből kinézi unokája terveit. Tegnap oly iszonyú szél volt, hogy a Lánchídon lefutta egy fiákerről a numerust. Az Alföldön olyan nagy a sár, hogy az emberek a kutyákat ölben viszik ki az utcára ugatni. Egy vályog maradt rám az apámról. Egy este úgy megcsipte a szúnyog, hogy reggelre három emeletes ház dagadt belőle. A vagyon emelésre nézve mi kedvezőbb? Négy disznó a Ferbliben, vagy három disznó az Ólba? Engem egyszer fogott el a melankólia. Egyszer jurista koromban elfogyott a pénzem, és hitelemet is egészen kimerítettem, végre elhatároztam, hogy másod emeleti lakásomból leugrom. A jó gondolatot tett követte. Leugrottam a második emeletről, de aztán hirtelen megbántam, az első emeleten meggondoltam magam, és visszaugrottam. Ameddig lehet. A Bach rendszer alatt egy előkelő német azt kérdezte Deák Ferenctől. Hát ön lehetetlennek tartja, hogy Magyarország elnémetesedjék? Lehetetlenség éppen nincs benne. Hát akkor miért nem adják meg magukat? Uram, ha az orvos azt mondaná, önnek elélhet még egy darabig. Ha meghalhat ma is, mit tenne ön? Élnik, ameddig lehet. No hát mi is megpróbáljuk, mint magyarok élni, mindaddig, amíg lehet. De nem ingyen. Deák Ferenc igen szeretett az állatkertbe járni. A 60-as évek végén volt ott neki egy kedvenc medvéje, a Kristóf. Mindenféle csemegével szokta etetni ezt a mackót. Ennél fogva a Kristóf ketrece mellett minden délután nagy társaság gyűlt össze, Deák tisztelői. Köztük volt egyszer Gyulai Pál is. A tréfás urak egyre évődtek a jeles akadémikussal kicsin termete miatt. Gyulai Pál végre felcsattant. Hely, látni nálam kisebb termetű embert is. De nem ingyen, szólt közbe az öreg úr nagy gonoszul a bajusza alul. A mák. Deák Ferencnek híres volt a mákadomája. A magyar gazdát szokta vele jellemezni. Soha meg nem elégedett gazda embert, akinek az se jó, ha esik, az se, ha melegen tűz a nap. Azt tudakolt egyszer valamelyik ismerősétől, hogy milyen az idei termés. Nem jó, bátyám uram. Nem jó, talán rosszul fizetett a búza, de hogy is búzánk, hála Istennek, szépecském van. Hát a rozs, az is bevált. Hát az árpa, az is bőven lett. No, de az zab? A zab? Meg lehetünk vele elégedve. Hát akkor, öcsém, mi panaszod van a termésre? Hogy mi panaszom van rá? Az, hogy mák kevés termett. A német és a francia. Nagy utazásainak befejeztekor Pulszky Ferenc egy elmés francia asszonnyal társalgott, és csodálkozását fejezte ki a franciák tudományos baklövései. Ne csodálkozzék, volt a felelet. A francia nem tud ugyan semmit, de megért mindent. A német mindent tud, de éppen azért nem ért meg semmit. A spártai válasz. Mikor a császár 1866-ban a nagy vereségek után magához kérette Deák Ferencet Bécsbe, az a bölcse nem kerülhett el a találkozást Belgrádi miniszterrel. Belgrádi nagy feneket kerített beszédjének, aztán végre kibökte, hogy mit akar. Uraságot tudja, hogy az idén már szedtek katonát Magyarországon. Mit gondol, lehetne-e az idén még egy újoncozást elrendelni? Nem, válaszolta Deák hidegen. És miért nem, kérdezte Belgrádi hüledezve? Mert nálunk Magyarországon az anyák évenként csak egyszer szülnek. Deák Ferenc adomák. A legjobb tanács. Deák Ferenc a 60-as évek végén megmentett az elgázolásra egy fiúcskát, ki az utca porában játszadozott. Az öreg úr maga vezette vissza a gyermeket atyához, egy józsefvárosi derékhentes mesterhez. Ez a jó ember könnyekre fakadt, mikor megtudta, mi történt, s hogy fiának megmentője a haza bölcse. Uram, rebegte meghatotta, nem tudom másképp meghálálni jóságát, mint hogy egy bizalmas tanácsot adok önnek. Nyáron soha se egyék tormás virslit. A debreceni színház. Simonfi volt a polgármestere Debrecennek, mikor a színházat építették. Nagy viták folytak a városházán, építsék-e vagy ne. Beszéltek sokan a magyar nyelvről, irodalomról, művészetről, nemzeti kultúráról. Nem ért semmit, a címisek ellenkeztek. Nem kell nekünk színház, de kell, vágta vissza Simonfi. Miért? Mert telik. Ez az argumentum hatott. A gazdagságukra büszke debreceniek megszavazták a színházat. Mert hát miért ne szavaznák meg, mikor ezzel is megmutatják, hogy van miből? A medve, mikor kacsa. Egy pesti újság 1870-ben a következő tréfás történetkét közlötte. Deák Ferenc a tavaszi napok beállta óta ismét rendes vendége a Városligetnek. Legújabban azonban az állatkertet látogatja, és különösen egy új vendég, a bozontos medve nyerte meg hajlamát. Deák Ferenc fölzsemézve szokta fölkeresni a medveketrecet, Esernyője végére szúr egy-egy darabot, s úgy nyújtja be pártfogoltjának. A minap ismét egy nagy darab zsemjét tűzött az esernyő végére, hanem a mackó ezúttal nagyon udvariatlanul viselte magát, mert nem csak a zsemjét, az egész esernyőt is bekapta a ketrecbe, és darabokra szaggatá. Az öreg úr jó ízűt nevetve mondá, ej, hát a medvevilág is tud hálátlan lenni, és esernyő nélkül távozott. Eddig a történet. Deák Ferenc, mikor baráti körben felolvasták előtte, ezt mondta rá. A dolog igaz, magam láttam. Csak az a kis különbség van benne, hogy nem annyira velem történt, mint egy öreg asszonysággal. Aztán nem is medve volt a ketrecben, hanem majom. Aztán nem is esernyőt kapta el, hanem az asszonyság kalapját. Asszonyság nagyon sajnálta a kalapot, de hogy valamit szólt volna, azt nem hallottam. Egyéb részleteiben az egész történet való, végezte alig észrevehető mosolygással. Egykorú lap. Mikor könnyű a nehéz? Samassa József egri érsek teológia professzor korában egy szép és nehéz kérdést adott föl valamelyik hallgatójának, és aztán a nyitott ablakon könyökölvén kinézett az udvarba. A kérdezett nem is felelt, hanem szónokolt, persze könnyemet, mert a könyvből olvasta az egészet. Samassa élt a gyanúpörrel, és visszafordulva egy kicsit kúnyosan kérdi. Tisztelendőr, el tudná ezt másodszor is ilyen szépen mondani? Miért ne? Válaszolt a kispap. Csak méltóztassék megint az ablakon kinézni. A csokonai szobor szakértője. Nemrégiben halt meg Debrecenben az öreg Fuma Galli károlya, a csokonai szobor híres szakértője. Derék olasz katonatiszt volt az öreg úr. Itt jártában megszerette a magyarokat, és aztán, amikor nyugalomba vonult, Debrecenben telepedett le. Ismerősei hamar megkedvelték a magyarrá vált aglegényt. Tetőtől talpig gavallér volt, akinek talán nem is volt egyéb hibája, mint hogy nem értett a képfaragás művészetéhez. Úgy történt a dolog, hogy a 70-es évek legelején elkészült Izsó mesterműve a csokonai szobor. A leleplezés előtt azonban annak rendes módja szerint meg is kellett volna bíráltatni ahhoz értő tudós emberekkel. De hol akadt hamarjában ilyen férfiú? Ott van Fuma Galli, szólalt meg egy tekintélyes férfi a bizottságban. Talján hát biztosan ért az e fajta mesterséghez. Föl is szólították, hogy mondjon kritikát a szoborról. Szabadkozott szegény, hogy így nem ért hozzá, nem ért hozzá úgy, hiába nem engedték el. Már csak szóljon hozzá, ha olasz. Megmondta hát Fuma Galli a véleményét, amelyen ma is kacagnak csokonai földiei. A aszolít, akkor jó, a nem aszolít, akkor nem jó. Balkányi Kálmán közlése. Andrássy és Munkácsy. Gróf Andrássy Gyulát Munkácsy Mihályhoz meleg barátság fűzte. Egyszer egy főúri társaságban valaki álmélkodását fejezte ki azon, hogy Andrássy olyan bizalmas Munkácsyval. Andrássy az álmélkodó főúrhoz fordulva azt kérdezte tőle. Ugyan kérlek, ki volt Raffaello korában a külügyminiszter? Honnan tudjam én, azt felelt meghökkenve a jeles úr. Nolám, hanem azt még te is tudod, hogy ki volt Raffaello, aki szintén akkor élt. Egy szemgyöngy története. A pesti Úri utca egyik ékszerészi üzletébe 1878-ban egy kopott ruhájú zsidó állított be, elővéve egy papírosba takart valamit. Egyik segéde eltolta mellőle a bársonyszéket, nehogy rátaláljon ülni. Ő azonban leült a másikba, és a papírosból kibontott egy kis fekete tárgyat. Mit ér ez? Sokat ér, felelt az ékszerész, miután megvizsgálta. Ez fekete gyöngy, a legnagyobb ritkaság. Szürke van elég, hanem ilyen nincs. Ennek ugyan van egy kis hibája, törés van rajta, mivel valamikor be volt foglalva. De azért sokat ér. Hol vette? Egy úr akarja nálam zálogba tenni. Mit érhet? Magam sem tudom, mert nagy ritkaság. Adhatok rá 2000 forintot. Akár 3 annyit is. És megvenné ön? Én nem, mert csak egy cég van a monarchiában, amely ezt képes lenne eladni Bécsben. Biederman udvari ékszerész. A gyöngyös ember távozott, és másnap Biedermannál volt. Ez röviden bánt vele, rendőrt hivatott, és befogadta. A fogolynak vallani kellett, elmondta, hogy neve Rót Izsák. Nagyváradon zálog üzlete van. Egy nap egy félreelső utcában egy földmíves ismerőse házából zajt hallott, bement oda. A szegény Gyuri holmiát akarták árverelni 20 forint adótartozásban. Gyuri ekkor adta át neki a gyöngyöt, mint kedves emlékét, hogy azért fizesse ki helyette az adót, és ő megtette. A nagyváradi nyomozás igazolta ez állításokat. Az a földmíves egykor a gróf Battyányi Lajos kedves szolgája volt, s a gróf kevéssel halála előtt neki ajándékozta meltűjét. Ő pedig később, midőn megszorult, az aranyfoglalatot levette róla, s eladta. A gyöngyöt pedig, melyről azt hívé, mit sem ér, megtartotta emlékül. Ez a gyöngy, mint kiderült, a lopott jószág volt. 150 évvel azelőtt ugyanis az angol korona 3 fekete gyöngy szemét kilopták. Ezek voltak az akkor ismert egyedüli fekete gyöngyök. Az angol kormány azóta hiába kerestette, mikor az esetleg megkerítette ezt az egyet, az angol kormány rögtön beváltotta Rót Izsáktól 20 000 forinton. Gróf Battyányihoz mint került, senki nem tudja. Alkalmasint régiség árustól vette, s maga sem ismerte értékét, különben nem adta volna el egy szolgálónak. A nagyváradi zsidót ez a gyöngy is urrá tette. Hirtl József, a bécsi nagy anatómus, Moson megyei születésű volt, és mind haláláig kevélyen vallotta magát magyarnak. A róla szóló sok anekdota közül tehát helyet kérhet legalább a híresek közül egy. A nagy tudós ellenlábas a Langer professzor elevenítette föl a bécsi egyetemben azt a régi szokást, hogy a rigorózánsz kezébe holmi csontdarabkát adnak, ismerje föl, micsoda és honnan való. E módszer a tanulót a csontok alapos tanulmányozására serkenti. És hasznos lehet mind orvostörvényszéki, mind régiségbúvári szempontból. Hirtl azonban ellensége volt, talán csak azért, mert Langer újította meg. Egy vizsgálaton, mint dékáni Langer elnökölt, Hirtl elővesz a zsebéből egy csontocskát, nagy komolyan átnyújtja rigorozánsznak, és azt kérti. Miféle csonthoz tartozik ez? A fiatal ember nézegeti, aztán megfelel. A mellcsonthoz. Sehr gut, mondja Hirtl. De most már azt kellene tudni, férfié vagy nőjé volt ez a csont. A rigorozánsz vizsgálódik, végre kisüti. Nőjé. Sehr gut, kiáltja Hirtl, aztán nagy komolyan tovább kérdezi az ifjút. De meg tudnál mondani, uraságod, hol, melyik város részben, melyik utcában, milyen házszám alatt lakhatott az illető nő? Csak akkor vette észre a medikus, meg a haragtól elvörösödő Langer professzor is, hogy Hirtl csúfolódik. És hogy rossz vége nem lett az egésznek, csak Langer mérsékletének és Hirtl részéről a rigorózum gyors befejezésének köszönhető. De legjobban járt a deák, ki Zergut osztályzattal szabadult meg a különben, igen nehéz anatómiai rigorózum alól. Simor és az oszli plébános. A boldogult oszli plébános Jáki Ferenc fölkereste egyszer Simort Esztergomban, hogy templomának valamit kérjen tőle. Simor még győri püspök korából ismerte Jákit, és kiválóan becsülte. föltűnő szívességgel fogadta teát, és ebédnél jobbjára ültette. Ebéd közben Simor elkezd Jákival ingerkedni. Akiket szeretett, azokkal ezt gyakran megcselekedte. Kedves uram, bátyám, mégiscsak furcsa az, hogy magából nem tudott győrött kanonok lenni, pedig több jeles tulajdonságát ismerjük. Mi hát mégis az oka, hogy a kanonokság csak nem akar. Vaszari Kolos és a Gyuri Inas. Már győri főgimnáziumi igazgató korában mostani Inas a Gyuri szolgálta Vaszarit. Ami hűséges, épp oly egyszerű is ez az Inas. Magyarán kimondja, amit gondol. Tudva azt, hogy jó szívű gazdája nem tud megharagudni az igaz szóért. Történt tehát, hogy a Gyuri a papírkosárban 10-es bankót talált. Kiveszi a pénzt, zsebre dugja, és alkalomattán Vaszari elé tartja. Látja ezt a 10-es bankót? A papírkosárban találtam. A többi szeméttel ezt is beledobta. Hely, mondtam én már sokszor, hogy nem való a maga kezébe pénz.